Testvérek, ezt a címet viseli az előadás, hogy az imádkozó Luther, és előjáróban ezt a talán rendhagyó előadást azzal kell kezdenem, hogy még teológus koromban jelent meg édesapámnak a fordításában ez a bizonyos Imádkozzunk együtt Lutherrel ma is című könyv, és azóta foglalkoztatnak a Luther imádságok egyre inkább, akár énekben, akár az írott formában. Ahogy Dóra elmondta, a Luther konferenciákon szinte refrénszerűen visszatér az ilyen vagy ehhez hasonló téma, hol az istentisztelet, hol a zsoltárok magyarázata, hol pedig a zsolozsma kapcsán. Mégsem túlzás talán, hogy 2013 Luther konferenciájának a tematikájába is felvettük az imádságot, hiszen most más megközelítésben, most személyes megközelítésben tárgyaljuk, és amúgy sem tudunk a reformátor életének bármely aspektusáról beszélni, anélkül, hogy ne jutnánk el az imádság témájához, a wittenbergi pap professzor imádságos életéhez. Az istentisztelet ügye kapcsán ismételten a torgaui várkápolna felszentelésének igehirdetését emlegettük, ahol Luther a liturgia dialógus voltáról beszél. Isten megszólít minket, mi pedig válaszolunk, hogy abban tudnék az újonnan felszentelt kápolnában ne más történjék, mondja Luther, mint az, hogy maga a mi kedves Urunk az ő szent szava által velünk beszél, mi pedig fordítva beszélünk az imádságban és a dicsérő énekben. A Az imádság Luther ezen megfogalmazásában válasz. Az Istennel való beszélgetés eszköze. A zsoltárok magyarázatával összefüggésben is előkerült már itt a Luther konferenciákon az imádság ügye. Ez hadd idézzem a zsoltárok könyvéhez írt legkésőbbi, az 1545-ös előadás sorozatának az előszavából. Méltán lehetne a zsoltárok könyve minden imádságot és ájtatosságot szerető keresztjén napi imádságos könyvecskéje. Mert úgy igaz, hogyha az ájtatos szív imádkozni szeretne, itt illő és kedves zsoltárokra és igékre talál, méghozzá olyan formában, ami ennek egyetlen ember, sőt a világ összes embere sem alkothatta volna meg azokat. Mindamellett tanít és vigasztal az imádságban, és a mi atyánkban sok részben olyannyira hasonlít, hogy mi atyánkhoz sok részben olyannyira hasonlít, hogy egyik a másikat világosan magyarázza, és pompásan egybeillenek. Aki ezeket tanulja meg igazán imádkozni, az valóban megtanult imádkozni, és feledhet minden más egyéb imádságot. A mi Urunk, aki nekünk a zsoltárok könyvét és a mi atyánkot imádkozni tanította, és bennünket ezekkel megajándékozott, bocsássa reánk az imádság és a kegyelem lelkét, hogy jó szívvel és igaz hittel, erővel és megállás nélkül imádkozzunk, mert szükségünk van erre. A zsolozsma ügyét tárgyalva közösségi imádság hagyományos formáiról, imaórák, litániák beszéltünk korábban, ahol így hangzott az alapvető kérdésünk, tovább adjuk-e az imádság stafétabotját. Luther nem csak szerzetesként élt a hagyományos zsoltározós imádság gyakorlatával, hanem meg is tisztította azt azáltal, hogy a korábban csak motorikusan mondott, darált szövegeket Krisztus imádságaként átértelmezve folytatta és tanulta. A megtanult szövegek fejébe, szívébe, lelkébe ivódva, Krisztussal együtt mondva az igazi imádság folyamatává váltak. Luther használatában ezek nem az elkeseredett mennybe kapaszkodás eszközei, vagy pedig üres formulák voltak. Az imádság Isten nagy tetteibe való belekapaszkodássá, bekapcsolódássá, részesedéssé vált. Az imádság azonban nem váltotta ki az igehirdetést, ugye ez fontos volt éppen a zsolozsmák kapcsán, míg a középkori zsolozsmában nem volt, Luther után ismét alkotó elemként ott van az igehirdetés. Bevezetés után a következő gondolatkörömet kiinduló pont címmel láttam el. Gerhard Ebeling ír arról, hogy milyen fontos volt Luther számára a kórám viszonylatok láncolata. Mit jelent az önmagam előtti, az emberek előtti és a világ előtti lét. Mégis a reformátor számára mindent összefog a kórám deo, az Isten előtti létforma. Ez pedig az imádságnak a létformája. A hit bizodalmának kifejezője az Istennel való őszinte gyermeki beszélgetés. Luther erről nem csak elméleti tanítást ad, hanem az imádságos életében ezt be is mutatja. Ezt tapasztaljuk a közismert imádságaiban. Abban, amit reggel imádkoztunk például a Luther reggeli könyörgésben, vagy az esti imádságban. De látjuk a kevésbé elterjedt, de annál sokat mondóbb imádságaiban. Ha Hermann Ditzfelbinger Luther hitben atyának nevezte, ahogy János püspök a Jerörvendjünk keresztények legfrissebb kiadásának előszavában ezt idézi, akkor joggal alakíthatjuk így is, hogy Luther imádságban atyánk. Az imádság mintája, ahogy a Zsoltárok könyvéhez írt előszóból idéztük, Luther számára a Zsoltárok könyve és a Mi atyánk volt. Mind a kettővel sokat foglalkozott élete során. A Zsoltár előadások végigkísérték az egész professzori pályáját. A Mi atyánk önálló magyarázatban, parafrázisként és igehirdetési textusként is foglalkoztatta a reformátor. A Krisztus központú ember számára a Mi atyánk nem egyszerűen minta imádság, hanem a legfőbb imádság, amit Krisztus után mondani és folytatni kell, tovább imádkozni. Erre nagyszerű példa az Így imádkozzál egyszerű útmutató az imádságról. Ez az új Luther sorozatban Palikó Zoltán kiváló, korábban már kétszer is napvilágot látott fordításában jelent meg. Minden magyar evangélikus számára kötelező olvasmánnyá kellene tenni. Igazi tanfolyam, szívet, lelket megmozgató kurzus az imádság tantárgyában. Először a Mi atyánk tovább imádkozására tanít, majd egy lendülettel tovább lép, és a tíz parancsolatot, mint az imádság tárgyát mutatja be. Hogyan kell a tíz parancsolat mentén, a tíz parancsolattal imádkozni? Amit a Kiskátéban és a Nagykátéban elméletben, de mégis életközeli tanításban megismerhettünk, azt itt gyakorlattá tehetjük az imádság csodálatos világában. Így a Kiskátéban. Isten arra bíztat minket, hogy higgyük, hogy ő igazán atyánk, mi pedig igazán gyermekei vagyunk. Jól ismerjük ezeket a mondatokat, talán kívülről is fújjuk. És ezért bátran és teljes bizalommal kérjük őt, mint a gyermekek édesatyjukat. Majd a Mi atyánk harmadik kérésének a magyarázatánál szintén jól ismert mondat, Isten jó és kegyelmes akarata meg lesz, imádságunk nélkül is, mégis azt kérjük, hogy ebben az imádságban, hogy bennünk is meglegyen. A Nagykáté bevezetésében így fogalmaz, hogy azonban megtudjuk, mit és hogyan kell imádkoznunk. Krisztus Urunk maga tanított meg minket az imádság módjára és szavaira. Noha bűnösök vagyunk, imádságunk mégis biztosan tetszik Istennek, mert ő parancsolta. Ha nem akarná meghallgatni, nem szólítana fel imádkozásra, és nem adna rá ilyen szigorú parancsolatot. Nincs tehát a földön jobb imádság a mindennapi Mi atyánknál, mert az a kitűnő bizonyossága van, hogy Isten szívesen hallgatja. Nem is volna szabad elcserélnünk a világ minden kincsért sem. Ezután mind a Kiskátéban, mind a Nagykátéban végig tanítja ugye a Mi atyánk egyes kéréseit. A Peter von Deskendorf pékmesternek írt egyszerű útmutatóban, amit az előbb jeleztem az új Luther kiadásunkból, nem egyszerűen tanít, hanem a saját maga imádságos életét nyitja meg a másik ember számára. Nem bemutatóként, félre ne értsük, hanem imádságra hívó szóként, bátorításként. Egészen konkrétan vezeti az imádkozót, és minden szavából valóban érezhető, hogy az Istennel beszélgető ember adja tovább a tapasztalatait. Néha egy-egy ötlet, néha pedig egészen konkrét kérés. Olykor bíztatás, máskor szeretetteljes felszólítás az imádságra. De sohasem felülről, magaslóról, hanem az imádkozó testvér térdelő pozíciójából. Így is mondja Márton testvér az irat vége fele, röviden ennyit mondok a mi atyánkról, vagy az imádságról úgy, amint én magam gyakorlom. Mert én még ma is úgy csüngök a mi atyánkon, mint gyermek, magamba szívom, és mint öreg ember sem tudok vele betelni. Ez a legdrágább imádságom. Jobban szeretem még a Zsoltárok könyvénél is, pedig azt nagyon kedvelem, mert hiszen az a legjobb imakönyv. Valóban a mi atyánkon meglátszik, hogy az igazi mester szerezte és tanította. Aztán ezek után folytatódik a 10 parancsolat imádkozásával, sőt az apostoli hitvallás hálaadássá, könyörgésé formálásával is. Nagyszerű vezérfonal mindenki számára, minden imádkozni tanuló ember számára, és itt is igaz egyetemes papság értelmében, hogy a jó pap holtig tanul. Következő pontom így hangzik: Luther imádságának fő iránya. Mit tanult mindebből a reformátor, és milyen példát mutat azoknak, akik Lutherral együtt is akarnak imádkozni? A zsidókhoz írt levél beszél arról ugyanis, hogy a bizonságtevők fellege által körülvett egyház a tanúskodókkal együtt néz fel Krisztusra. Mi nem egyszerűen Luther követők, nem is csak Luther tanítványok akarunk lenni, hanem Krisztus tanúság tevőjével együtt szeretnénk imádkozni. Ezt érdemes zárójelben megint megjegyezni, vagy újra emlékezetünkbe idézni, hogy amikor Luther születésének az 500 éves jubileuma volt, akkor a Vatikán Luteránus Világszövetség vegyes bizottsága a pápa által is jóváhagyott ilyen iratot adott közre, hogy Luther Jézus Krisztus tanúság tevője. Így figyelünk ő rá. Az imádság a reformátor szerint segít jól látni és tudatosan megélni a saját pozíciónkat. Ráébreszt bűnös, azaz Istentől elszakadott voltunkra, hogy aztán megértsük és megtapasztaljuk azt is, mit jelent gyermekként az atya jóságát élvezni. Vegyük észre, mondja Luther, hogy Isten a mi atyánkban mi magunk ellen imádkoztat. Meg akarja értetni, hogy nincsen nagyobb ellenségünk, mint saját magunk. Atyám, ments meg attól, hogy az én akaratom szerint legyen. Történjék velem akármi, csak ne az én, hanem egyedül a te akaratod legyen. Az ilyen imádság, ha igaz, bizony fáj az óembernek. Ez a pozíció meghatározás egyszerre kiúzanít, nehogy illúziókban ringatva magunkat elfeledjük a valóságot, kilátástalan helyzetünket, ugyanakkor reménységet ébreszt azáltal, hogy megnyitja előttünk az Isten jóságáról tanúskodó, a rosszat felülíró valóságot. Jöjjön el a te országod, ez az imádság lever és felemel, írja. Először lever, hiszen nyíltan bevalljuk benne, hogy Isten országa még nem jött el hozzánk. Ez azonban rettenetes, és ha alaposan imádkozzuk, szinte beleszakadhat minden kegyes szív. Amikor azonban egy gondolat lever, akkor következik a vigasztalás. Krisztus Urunk, ami drága mesterünk arra tanít, hogy kétségbeesés helyett vágyakozó könyörgéssel keressük a nyomorúságból való kimenekülést. A magasságot és mélységet, a keresztény élet kontrasztjait azonban mindig Isten jóságára mutatva, szeretetét megvilágítva éli meg. a gyöngeségünk, elesettségünk Isten nélkül valóban kilátástalan helyzetet mutat. De az emberi erőtlenség, megint csak biblikus Páli gondolat, az Isten erejével találkozva új megvilágításba kerül. Gyöngék vagyunk magunkban, mégis erősek benned. Ez lehetne a címe a következő imádságnak. Amikor gyöngék vagyunk, te akkor is erős vagy. Te győzelmet aratsz még általunk is, még gyöngeségünket is felhasználod, azon keresztül győzelmesen munkálkodsz. Tiéd legyen a hála és a dicséret mindörökké. Erre az erőre mutat rá akkor, amikor az imádság erejéről és a benne rejlő energiáról szól. Hogy az imádság milyen hathatós, írja, és mi mindenre képes, az csak azt hiszi el, aki megpróbálta már, és akit a tapasztalat megtanított rá. Luther emlékeztet arra is, itt is a realitások talaján áll, hogy magától nem tud az ember imádkozni. Az önmagával eltelt ember csak szorult helyzetében, a bajok beköszöntével jön rá, hogy a segítséget felülről kell kérnie. Akkor sem működik azonban az imádság úgy, ahogy az ember azt kényelmes automatizmusként elképzeli. Valamit kér, azt megkapja, pont úgy, ahogy kéri. Nagy áldás a szükség, mondja Luther, amely arra szorít, hogy az imádságba kapaszkodjunk. Csak azt tudom, hogy valahányszor igazán komolyan imádkoztam, mindannyiszor bőséges meghallgatást nyertem, s többet kaptam, mint amennyit kértem. Gondoljunk a mai reggeli ígére. Ha olykor Isten halasztotta is, végre mégis meglett. A bűn által megkötözött, az istentelenség fogságában lebénult embert bátorítja a reformátor, tanulj meg Istenhez kiáltani, nem pedig önmagadban gubbasztani. A bátorítás pedig nem az önbizalomra alapoz. Ahelyett, hogy büszkén kihúznánk magunkat, inkább térdet kell hajtanunk, hogy egyáltalán képesek legyünk a hit bátorságával feltételezni az adakozó, ajándékozó, még hozzánk is irgalmas Istenre. Azért tehát, mondja, mikor imádkozni akarsz, csak térdelj, vagy járulj Isten elé szent merészséggel, feltéve, hogy magadat bűnösnek elismered, és meg akarsz jobbulni, és szólj hozzá így, Uram Istenem, mennyei Atyám, ezt és ezt kérem, és akarom, hogy ne tagadd meg, hanem legyen igen, és ámen. Nem minthogyha jogom volna hozzá, vagy érdemes volnék rá. Jól tudom, s bevallom, hogy nem érdemlem, sőt, a pokol tüzét, örök haragodat érdemeltem ki sok nagy bűnömmel. Én csak neked engedelmeskedem, aki azt parancsolod, hogy szerelmes fiad, ami Urunk Jézus Krisztus nevében imádkozzam. Ha óemberünk gondolkodásával figyeljük az imádság hatását, vagy eredményét idézőjelben, könnyen elkeseredünk, mert csak a feltétlen bizalom érti meg, hogy jobb, ha Isten a saját akarata szerint, és nem a mi vágyaink alapján hallgat meg és cselekszik velünk. Isten hozzá. Nem rossz jel az, mondja Luther, sőt a legjobb, ha imádságunkra látszólag az ellenkezőjét kapjuk feleletül. Erről a megújult életről és gondolkodásról van Luther abban az imádságban, amit keresztelés előtti könyörgésként ismerünk. A Brüleféle ágenda egy kicsit más helyzetben felnőtt keresztségnél alkalmazza. De elgondolkodtató az a tény, hogyha már Dória liturgiára utalt, elgondolkodtató az a sokatmondó tény, hogy az imádság ősi, a kereszténység korai szakaszában használt anyagára megy vissza, így veszi kézbe és imádkozza Luther, és így alkalmazza a liturgikus életében fél évezreddel később a Magyarországi Evangélikus Egyház, mert az imádság világában nincs plagizálás. Annál fontosabb a stafétabot átadás. Mindenható örök Isten, könyörgünk, légy segítségül-e szolgádnak, aki keresztséged ajándékát kéri, és lelki újjászületés által örökké való kegyelmedre vágyakozik. Vedd őt oltalmadba, Uram, és amint te magad mondod, kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Adj most jót annak, aki kér, nyiss ajtót az örgetőnek, hogy elnyerje ennek a mennyei fürdőnek örök áldását, és ígéreted szerint kegyelmed országába jusson Jézus Krisztus Urunk által. Luther imádságának jellemzői, imádságainak hangvétele gyermeki, közvetlen, formája beszélgető, gondolatai őszinték, gondolatvilága biblikus, indulatai a vitatkozástól sem rettennek vissza, ugyanakkor az alázat hangján szólalnak meg. Bontsuk ki néhány szó erejéig ezeket a jellemzőket. Gyermeki. A hit gyermeki bizodalma Luther számára nem csupán teológiai tétel. Az imádság szavaiban, megszólításaiban már a könyörgések elején kiderül, hogy a gyermek fordul a mennyei atyához. Kedves Uram! Kedves jó Istenem! Uram, jó atyám! Drága Istenem, drága atyám, Krisztus Urunk, kedves Mesterünk, ilyenek és ehhez hasonlók indítják az imádságokat. De nem csupán a megszólításban érezhető ez a hang. Maguk a szövegek is ilyenek. Nem gyermetegek, hanem gyermekiek. Jó Istenem, édesatyám, tudom biztosan, hogy te szeretsz engem. Én is szeretem fiadat, az én üdvözítőmet. Ilyen egyszerű, ilyen gyermeki. És közvetlen. Két ember beszélgetéséből a kívülálló harmadik számára néhány mondatból már világosan látszik, hogy milyen viszony van közöttük. Nem csak a gesztusok, a hanghordozás árulkodik, legalább annyira a fogalmazás, a szóhasználat, a stílus. A közvetlen hangvétel soha nem jelent ürességet, felszínességet, inkább mindig a közelségről árulkodik. Ezt az atya-gyermek közelséget tapasztaljuk Luther imádságaiban. Úristen, mi is lenne velünk, ha elengedsz, ha zuhanni hagysz? Mit csinálunk, ha leveszed a kezed rólunk? Mit tehetünk, ha te már nem világítasz többé? Hát, ez a szabad akarat és lehetőség, hogy olyan hamar tanult emberekből gyerkőc, okos emberből bolond, bölcsből őrült válik. Járas világosságodban, amíg csak miénk lehet az, hogy a sötétség el ne nyeljen bennünket. A beszélgető felek pozíciója világos. Haverkodásnak nyoma sincs, mégis egészen közeli, közvetlen a beszélgetés. És talán ebből következik, hogy a reformátor személyes imádságainak formája is beszélgető. Luther nem csupán a kéréseivel áll Isten elé. Nem csak a bajban sóhajt fel, segítséget kérve, hanem megbeszéli Istennel élete, hite és kereszténysége dolgait. A tiszteletet és a perc ünnepélyességét megtartva is beszélget, de társalog az Istennel. Természetes ez a beszélgetés, mint ahogyan természetes a beszélgetés mindazokkal, akik közel állnak hozzánk. Krisztus Uram, írja egyik imádságában. Krisztus Uram, rendszeresen járulok a szentséghez, sajnos mégis olyan maradtam, mint amilyen voltam. Meddő és gyümölcs nélküli. Semmi nem változott bennem. Ezt panaszolom el most neked, Uram. Ha már egyszer nagy kincset ajándékoztál nekem, úgy azt is add meg, hogy az gyümölcsöt teremjen bennem. Hadd munkálja bennem azt is, hogy fele barátom iránt is megváltozhassam. Gondolatai őszinték. Luther Istennel még azt is megbeszéli, miért nem tud imádkozni, vagy mi akadályozza. Ami engem leginkább gátol és tőle távol tart az imádságban is, az a bűnöm. Igen, bűneim nyomják a vállamat, szorongatják a torkomat. Vedd le rólam bűneim terhét. Bocsáss meg nekem. Máshol pedig egészen nyíltán bevallja imádságban, hogy túlságosan lusta az imádsághoz. Te azt akarod, hogy mi is olyan szorgalmasan imádkozzunk, legalább szívünk őszinte sóhajával keresve téged, mint amilyen szorgalmas te vagy a bíztatásban, bátorításban. Szinte csalogatsz, hogy rávegyél bennünket az imádságra. Jaj, mi pedig milyen lusták és hálátlanok vagyunk. Kedves Istenünk, bocsáss meg ezt nekünk, és erősítsd meg hitünket. Ilyen nyílt szívvel. Ennyire őszintén lehet, sőt kell az Istenhez fordulni. Gondolatvilága biblikus. Mélyen biblikus az az imádság, amit szabad cserélnem címmel illethetünk. 1 Korintus 5.21-ben olvassuk azt a páli gondolatot, amire ez rímel. Ugye Pál ezt írja, azt, aki bűnt nem ismer, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Luther szinte nem is tesz mást, mint saját szavaival fogalmazza, imádkozza az igét. Jézus Krisztus Uram, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd. Te magadra vetted, ami az enyém volt, és nékem adtad, ami a tiéd. Magadra vetted, ami te nem voltál, és nékem adtad, ami én nem voltam. Indulatai a vitatkozástól sem rettennek vissza, ugyanakkor az alázat hangján szólalnak meg. Luther személyes imádságainak hátterében, ahogy ezt az elején jeleztem, ott van a Zsoltárok világa. Luther számára a Zsoltárok könyve elsősorban nem az egyetemi előadások megtanítandó és magyarázandó textusa volt, hanem az imádság létformájának, mentalitásának a példatára. Uram, ha te nem végzed el, marad az ügy végezetlen. Uram, ha te nem segítesz, én könnyen szégyent vallok. Az ügy pedig nem az enyém, nem is az én tisztességemet szolgálja, szívesen leszek eszközöd, szerszámod, de a harcot vezetni egyedül neked kell. És akkor, testvérek, még nem szóltunk a sokat használt imádságainkról, a bizonyos reggeli és esti imádságról, az úrvacsora vétel előtt használt kommuniós imádságról, amely a kapernaumi százados történetét bontja ki, vagy a lelkészek által használt sekrestyei imádságról, amely nem csak ott lóg sok templomunkban, hanem a szolgálatba lépő lelkész ezzel induljon, és a papi identitásunk meghatározó mondatait tartalmazva gyónó tükör is legyen sokszor. De emlegethetnénk énekeskönyvünk imádságos részeit, a mindennapi imádságokat, meg a többi imádságot. És nem tértünk ki a Rogáte vasárnapi prédikációk üzenetére, és mindezek mellett még számtalan olyan Luther éneket ismerünk, amelynek szövege imádság. Mindezek jelzik, hogy kimeríthetetlen a téma. Nem csak egy Luther imádságos könyv bővített kiadása vált aktuálissá, hanem a téma mélyebb és alaposabb feldolgozása. Summa. Néhány éve jelent meg Gerhard Rubach és Josef Sudbark Nagy misztikusok című könyve a Kairos kiadónál, és sokak csodálkozására Luther is külön fejezetet kapott ebben a kötetben. A tudós professzor helye itt van, ebben a sorban. Valóban misztikus volt, és a nagy misztikusok közé kell őt sorolni. A kérdése nem olyan egyszerű választ adni, igenis, meg nem is. Igen, hiszen a misztériummal való találkozás élete többféle síkján, lelki élet, tudományos élet, gyakorló lelkészi szolgált, meghatározó volt. Érezte, kutatta, küzdött vele, és imádta a titkot, az Úristen titkát, az Úristen szeretetének, kegyelmének, jóságának a titkát. Ugyanakkor az a tudományos, egyházszervező és irányító munka, melyet magas színvonalon, korának megfelelő eszközökkel végzett, éppen a racionalitás és a tudatosság felé terelte, ahogy erre hallottunk utalást a tegnap esti előadásban. A nagy titkot, a rejtőzködő Istent, az oltári szentségben jelenlevő emberélet Krisztust, a megszentelő szent lelket imádta. Ajándékait leborulva és hálás szívvel áldotta. A nagy misztérium más megvilágítást és személyes tartalmat nyert az imádság élő dialógusában, folyamatos működésében. Sőt, innen is megfogalmazhatjuk, éppen az imádságban oldódott fel a misztikum nem csak érthetetlen, de számára félelmetes és rettenetes volta. Martin Nicol erlangeni gyakorlati teológus Meditation by Luther című könyvében egészen részletesen foglalkozik azzal, hogy reformátorunk milyen pontosan betartva és rendszeresen használva élt a középkorban kanonikussá vált gyakorlata lekció, meditáció, oráció, kontempláció. Ezek egymással szorosan összetartoznak. Eltérnek, de egymástól el nem válnak. Luther a lekcióra, azaz a szentírási olvasmányaira épít, azon meditál, ez a meditáció válik imádsággá, átmegy, átfolyik a meditációból az imádságba, és ennek egyenes következménye a kontempláció. az a fajta elmélkedés és szemlélődés, amely nem ölbetett kézzel, mint egy kívülről nézve látja az eseményeket, hanem amely új megvilágításban szemléli az eseményeket, sőt, új látásmóddal válik aktívvá az életeseményekben. Luther számára, Lutheren keresztül, sokak számára így válik gazdag forrássá az imádság. És néhány szó zárszóként. Az, ami tanulmánynak vagy előadásnak készült, végül is, ahogy hallották a testvérek, példatár, inkább idézetgyűjtemény lett. Nem véletlenül. Azért, mert az imádkozó és imádságra buzdító reformátor legjobban úgy ismerhető meg, ha az együtt imádkozás céljával és lehetőségével őt magát engedjük szóhoz jutni. Imádságos szavaiból talán jobban értjük már azt is, hogy honnan volt ereje, belső töltése, lendülete ahhoz a hatalmas munkához, amit századokra meghatározó módon az egyházban és az egyházért elvégzett. Krisztus tanúság tevőjeként a hit életformáját érte, a hit nyelve pedig az imádság. Állandó párbeszéd a mennyei atya és gyermeke, mester és tanítványa között. A sokat tanulmányozott, hirdetett, emlegetett ige nem maradt visszhang nélkül. Ez hát életének és szolgálatának titka. Megszólította, megragadta, átformálta, Isten gyermekké reformálta őt az Isten, és Márton válaszolt rá. Hadd zárjam azzal az ismertetőmet, amivel édesapám ezt a bizonyos Luther imádságos könyvet a bevezetőjében kezdte. Luther egész életében sokat beszélt Istenről, még többet Istennel. Imádkozó ember volt. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you.